25 éve az ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában. A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a tartalomból. Romániában a születések nagyobb aránya történik császármetszéssel, mint természetes, hüvei úton. Az esetek egy részében a beavatkozás valóban életeket menthet, viszont számos olyan esetről is lehet hallani, amikor valaki lényegében divatból, könnyebbségből választja a műtéti beavatkozást. De milyen következményei és veszélyei lehetnek a császármetszésnek, illetve melyek azok a helyzetek, amikor valóban indokolt? De arról is beszélgetni fogunk, hogy az orvostudományon kívüli szereplők hogyan akarnak beleszólni ebbe a kérdésbe. Témánk a császármetszés előnyei és veszélyei. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában ifjabb Kis Szilárd Leó nőgyógyász szakorvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
A beszélgetésünk elején fontosnak tartanám letisztázni, hogy mi is az a császármetszés, tehát mi történik azzal a személlyel, akin császármetszést végeznek. Ugye ez már egy fogalom lett a közbeszédben, hogy császármetszés, viszont én gyanítom, hogy sokan még konkrétan nincsenek tisztában azzal, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban.
Császármetszés az egy műtét, egy olyan szülészeti műtét, ahol a baba nem a szülőcsatornán áthaladva születik meg, jön a világra, hanem a hason és a méhen ejtett metszésen keresztül segíti a világra a szülészorvos, aki éppen a császármetszést végzi.
És ugye létezik egy úgynevezett Apgar pontszám is, aminek a felső határa a 10, az alsó határa meg nyilván az 1 vagy a 0. Elsősorban mit jelöl ez a pont, másodszorban pedig miért kaphatnak legfeljebb, tehát maximum 9 pontot azok, akik császármetszéssel születtek?
Igen, ez igazából egy félreértés, vagy ez nem pont így van, vagy egy mitosz. Igazából császármetszés után is kaphat a baba 10-est. Ez a pont, ez gyakorlatilag azt próbálja meg leírni, hogy a baba hogyan alkalmazkodik a méhen kívüli élethez. És akkor ez gyakorlatilag 5 paraméter határozza meg. A szívritmus, a légzés, az izomtónus, reflexválasz, illetve a bőrszín. Tehát egy olyan baba, aki igen, ezt az Apgar értéket, ezt 1 percre, 5 percre és időnként 10 percre is megadják. Mondjuk rossz Apgar értékek esetén, akkor még 10 percre is adnak egy Apgar értéket, tehát tovább figyelik a babát és ezeket a paramétereket. De mondjuk aki az a baba, amelyik jól van, az csak 1 perces és 5 perces Apgar értéket kap. Tehát egy olyan baba, aki mondjuk rögtön születés után felsír, jó a 100 fölött van a szívveréseinek a száma. A sírás például az egyik olyan elem, ami a megfelelő légzést jellemzi, illetve ugyanakkor a reflexet is, mert a baba tüsszög, köhög és erőteljesen sír, az azt jelenti, hogy jók a reflexek. Az izomtónus az azt jelenti, hogy ha jól mozog a baba rögtön születés után, akkor megkapja minden további nélkül a 10-est, függetlenül attól, hogy hüvei úton vagy császármetszéssel jött a világra.
Minek következtében alakulhatott ki akkor ez a mítosz? Mert hogy én ezt több embertől is hallottam.
Igen, itt lehet, hogy ez mondjuk egy személyes vélemény és találgatás. Ezzel kapcsolatosan A császármetszésnek annak általában kell legyen egy indikációja. És hogyha az indikáció az, hogy azt gyanítottuk, hogy a baba szenved, akkor furcsa lenne az, hogyha a baba tízes ábgárral jönne a világra. És akkor ilyenkor, hogy a hazugság szép legyen, akkor kap egy kilencest. És egy tízest, hogyha minden rendben van. De igazából ez mitosz, tehát semmilyen akadálya nincs annak, hogy... Tehát a császármetszés az nem egy olyan paraméter, amire ábgár pontot kap a baba.
És hogyha itt már szóba került a baba potenciális szenvedése a császármetszés indoklása tekintetében, ugye lehet hallani olyan helyzetekről, amikor kvázi kötelező módon császármetszést kell végezni. Az élet, vagy az életek, ugye az anya és a baba életének megmentése érdekében. Melyek ezek a helyzetek? Tehát mikor kötelező, mikor életmentő a császármetszés?
Hát valóban akkor kötelező, amikor életmentő. Itt beszélhetünk olyan helyzetekről, amikor a baba élete forog kockán, mondjuk egy köldökzsinór előreesés. Ez azt jelenti, hogy a megszületendő baba elé bekeveredik a köldökzsinór, és olyankor a babának a feje, vagy az előfekvő rész, az rányomódhat a köldökzsinórra, még beszorul emellé, és a szülőcsatorna közé, és ilyenkor elzárja azt, hogyha a baba nem kap a köldökzsinóron keresztül vért, akkor oxigénhez sem jut, és ezt nevezzük hipoxiás állapotnak, ezt sokáig nem tolerálja sem élő, sem éppen megszületendő ember. Lehetnek más helyzetek, például lepényleválás. Megtörténik, hogy az tehát a babát ellátó szerv a méhen belül életben, az a méh lepény gyakorlatilag, ez ez a közvetítő az anya és a baba között a tápanyagok szempontjából. Hogyha ez bizonyos okoknál fogva leválik a méhfaláról, akkor az egy nagyon súlyos állapot. Anyára is ugyanolyan veszélyes, mint a babára. Ilyenkor, hogyha nem végezzük el a császármetszést pillanatok alatt, vagy percek alatt, akkor gyakorlatilag a magzat életébe kerülhet, de hogyha hosszú időn keresztül így marad, akkor anya életet is követelhet ez a komplikáció. Mérepedés gyanúja esetén ilyenkor beszélhetünk, főleg az olyan méhek esetén, ahol már császármetszést végeztek, de utólag megpróbálták a hüvelyen keresztüli szülést, ott például a méh szétválásnak, a méh repedésnek az esélye nagyobb. Ez szintén egy olyan helyzet, amikor rögtön közbe kell avatkozni. Súlyos tartós magzati distressz, ez azt jelenti, hogy a magzati hipoxia, illetve a magzati ártalom olyan súlyos formát ölt, amit már a baba nem képes elviselni. Ilyenkor van, amikor a baba jelét adja, vannak bizonyos paraméterek, amiket mérni tudunk ezzel kapcsolatosan, és akkor úgy döntünk, hogy na, akkor a baba most már nem bírja a hüvelyi szülést. Császármetszésre van szükség. Lehetnek a méhlepénynek, a placentának a elhelyezkedési problémái, tapadási rendellenességei, hogyha a méh például eltakarja a belső méhszáját, az gyakorlatilag útját állja a méhlepény a hüvely úton történő szülésnek, ezt nevezzük placentapréviának. Ez a méhlepény tapadhat mélyen, nagyon belefogózkodva a méh izomzatába, vagy akár átterjedve a környező szervekre. Ezek is ez is egy tipikusan olyan helyzet, ahol a császármetszés az egyetlen szülési módozat, illetve hát beszélhetünk az elakadt szülésről, ahol a baba például túl nagy ahhoz, hogy kiférjen a szülőcsatornán, illetve olyan anyai állapotok, krónikus betegségek, amik ellehetetlenítik a hüvelyi szülést, vagy olyan gyorsan degradálódik az anyai állapot, hogy már nincs idő arra, hogy megvárjuk, hogy egy hüvelyi szülés lezajlódjon.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a krónikus betegségeket most leszámítva, szülés közben, vagy már a szülőszobában derül az ki, hogy szükség van-e császárra, tehát, hogy ez egy életmentő, vagy csak egy divat folyamat, hogyha nagyon sarkítottan akarok fogalmazni.
Igen, tehát a császár indikáció az legtöbb esetben a szülőszobán a beindult szülés alatt, vagy a vajudás alatt történik.
Mondott egy másik érdekes dolgot is, doktor úr, azt, hogy mély repedés, tehát hogy aki egyszer császárral szült, és utána megpróbálná hüvei úton, annál ennek a valószínűsége, veszélye sokkal magasabb. Tehát kimondhatjuk akkor azt, hogy átlagosan vagy több esetben előfordul, vagy aki egyszer császárral szült, az utána nem fog természetesen szülni?
Ez megint csak nem ilyen fehér-fekete ez a döntés, mert azért túlzás lenne azt kijelenteni, hogy aki egyszer császármetszéssel szült, az többet nem szülhet hüvei úton. A WHO is arra ösztönöz, vagy arra ösztönzi a szülészet nőgyógyászokat, hogy ezt azért lehetővé lehetne tenni, viszont ez egy olyan döntés, ami mérlegelést igényel. Illetve vannak olyan helyzetek, amik egyáltalán befolyásolják azt, hogy mekkora az esély a mély ruptúrára, tehát a hegszétválásra szülés alatt. Például előzményben placenta prévia miatt történt császármetszés esetén lehet, hogy nem fogjuk azt ajánlani, hogy a következő szülés az hüvei úton történjen. De hogyha mondjuk egy fartartás miatt történt császármetszés után, hogyha a következő magzat koponya tartásban van, akkor igazából lehet, hogy megpróbálhatjuk a hüvei szülést. Tehát itt mindig azt kell mérlegelni, hogy mekkora a rizikó. Viszont egy dolgot nem szabad elfelejtsünk, illetve hát ezt általában nem felejtjük el, de azért jó, hogyha a páciens is érti, hogy nekünk tehát nincs röntgen szemünk, mi nem tudjuk azt értékelni semmilyen módszerrel, még ultrahanggal sem, azt, hogy a heg az melyik pillanatban válik szét, illetve nincsenek olyan előjelek föltétlenül, amik biztonságosan jelzik azt, hogy ez a heg ez megbírja a hüvei szülést, vagy nem. Úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor belemegyünk egy ilyen szülésbe, akkor azt, számba kell venni, hogy a dolgok nem mindig a jó irányba fognak menni, és komplikációk létrejöhetnek, és egy mély ruptúra, ez egy olyan komplikáció lehet, ami nagyon sürgős császármetszést igényel, és igazából olyan helyen érdemes ilyenekkel próbálkozni, ahol ez kivitelezhető. Tehát ahol pillanatok alatt a babát ki tudják venni mondjuk, és ennek nincsen semmiféle logisztikai hátránya vagy akadálya.
Térjünk rá egy kicsit még a számokra, illetve a divat jelenségre, mert hogy Romániában 2023-ban a szülések 60%-a történt császármetszéssel, és hát gondolom, hogy azért az esetek 60%-ában nem lett volna szükség császármetszésre, tehát nem volt életveszély az anyára, vagy a babára, vagy mindkettőre nézve. Mi vezetett, vagy mi vezethetett el ehhez az arányhoz, ami gondolom azért kimondhatjuk, hogy egy kiugró arány?
Igen, itt azért óvatosan fogalmaznék, mert nagyon fontos az, hogy ne bélyegezzük meg azokat a kismamákat, akik úgy döntöttek, hogy császármetszéssel fognak szülni, mert én legalábbis úgy gondolom, hogy nem az ők hibájuk az, hogy ők így döntöttek. Ez egy nagyon, igen, és ezt a divat szót is ennek fényében kérdőjelezném meg. Valóban van egy társadalmi elfogadás azzal kapcsolatosan, hogy választhatóan szülhetünk császármetszéssel, tehát elfogadjuk ezt a dolgot, de óvakodnék attól, hogy megbélyegezzünk, és azt hiszem, hogy egy jobb hozzáállás ez a kérdéshez az, hogy megnézzük azt, hogy mikor indokolt, mikor nem indokolt, illetve egy elvárást lehetne mondjuk megfogalmazni azzal kapcsolatosan, hogy ezek a császármetszések indokoltak vagy sem, és az elvárás ez az, hogy azok, akik úgy döntenek, hogy császármetszéssel szülnek, azok legyenek felkészítve, legyenek megfelelően informálva arról, hogy ez mit jelent. Úgyhogy a divattal kapcsolatosan, tehát 60%-ra, valóban Romániában a császármetszés arány az valahol 50-60% között mozog, ez egy átlag, és a WHO szerint a körülbelül a 15%-os császármetszés arány az, ami valóban csökkent bizonyos hátrányokat, bizonyos rizikókat. Növeli a kimenetelnek, nem hogy növeli, hanem hogy a jó kimenetet támogatja. Tehát a szülés jó kimenetelét, tehát az újszülött egészsége, az anya egészsége, ebben minden szerepel. Tehát valahol a 15% az, ameddig ezek a paraméterek javulnak. 15%-tól egészen az 55%-ig nagyon sok van, és akkor itt kell azt megnézni, hogy miért döntenek a nők úgy, hogy ők császármetszésre akarnak szülni. Egyáltalán ők döntenek-e így, vagy a kezelőorvos? Itt elég sok faktort említhetünk. Fájdalomtól való félelem, a császármetszés biztonságosabb benyomása, ami lehet, hogy megszüntet bizonyos aggodalmakat, lehet, hogy lerövidíti azt az időt, ameddig bizonytalanságban van a kismama, mert a szülés az egy elhúzódó folyamat, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kismama azon morfondírozik ez alatt, hogy jaj, most már nagyon régóta fáj nekem, rosszul érzem magam, tehát van egy általános rossz közérzet, van egy aggodalom azzal kapcsolatosan, hogy jó nekem, rossz, de vajon én azért remélem, hogy a babának nincs semmi baja, és ez ahogy telik az idő, egyre fokozódik ez a feszültség a kismamában, és nem véletlen az, hogy egy idő után azt szeretné, hogy ez lejárjon. És a császármetszés azt kínálja, hogy ez rövid időn belül lezárul.
Benyomás vagy valós biztonság a császármetszés?
És akkor itt kéne jöjjön az, ami a megfelelő tájékoztatást jelent, hogy a császármetszésnek mindig indikációja kell legyen, mert hogyha nem indikációra végezzük, hanem csak kérésre, akkor gyakorlatilag mi nem kerülünk el semmi reális veszélyt. Tehát nem azért végezzük a császármetszést, hogy elkerüljünk egy reális veszélyt, hanem azért, hogy megszüntessünk bizonyos aggodalmakat. És akkor azok a rizikók, amik a császármetszésben magasabbak a hüvei szüléssel szemben, fertőzés rizikó, vérzés rizikó, és még sok más, egy következő terhességre vonatkozó rizikók, a következő szüléssel kapcsolatos rizikók, a hexétválás például, a nem megfelelő módon tapadó méhlepénye szintén egy következő terhességre vonatkozó elég magas rizikó. Ezeket a rizikókat akkor fölöslegesen vállaljuk be, mert nem egy reális veszélyt kerülünk el, hanem egy kényelmi döntést hozunk.
Én amikor itt a divat szót használtam, senkit nem megbélyegezni akartam, pusztán ugye látjuk azt akár a közösségi médiában is, mint tájékozódási forrás, mert tetszik vagy nem tetszik, de nagyon sokan a közösségi médiát használják tájékozódási forrásnak, ahol rengeteg álhírrel és rengeteg félrevezető tartalommal is lehet találkozni. Na de ott vannak influencerek, véleményvezérek, nevezzük őket bárhogy, akik elmondják, hogy milyen külföldi, tehát nem csak Romániához, hanem akár Nyugat-Európához képest is külföldi luxus kórházakba mentek el, ahol császármetszést végeztek rajtuk, és lám-lám két nap múlva nem tudom milyen divatgálán voltak, tehát ez is elvezethet oda, hogy egyesek arra vágynak, hogy ők is így szüljenek, és ebben az ők van a császármetszés is, és itt doktor úr említette, hogy a WHO szerint 15% környékén kellene legyen a császármetszéses szülések aránya, ez képest Romániában 50-60, tehát egy 3-4-szeres szorzóról beszélünk. Mi a helyzet Európa más országaiban?
Nagyon változó. Románia és mondjuk Bulgária és Ciprus azok az országok, ahol 50% fölötti császármetszési arányokról beszélhetünk. Olyan országokból, ahol mondjuk hát centralizáltabb és szigorúabb az egészségügyi ellátás minőségét felügyelő szervek, ott a császármetszések aránya alacsonyabb. Nagy-Britanniában jóval alacsonyabb, Franciaországban jóval alacsonyabb, azt hiszem, hogy Norvégiában jelenleg a legalacsonyabb egész Európában.
ugye itt már beszéltünk arról, hogy milyen szövődményei lehetnek rövid, közép, vagy akár hosszú távon is egy császármetszésnek, és hogy ezért kellene csak indokolt esetben alkalmazni. Van egy másik, lehet, hogy mítosz, lehet, hogy nem mítosz, az pedig az, hogy azok az anyák teljesen más kapcsolatba kerülnek a fiziológiai elválás miatt a gyermekükkel, akik császármetszéssel szülnek, mint azok, akik természetes hüvei úton. Ezt hogyan lehetne kommentálni?
Igen, valóban például, hogyha arról beszélünk, hogy bőr-bőr kontaktus rögtön szülés után, anya és újszülött között, ami sok mindent elősegít, az újszülött alkalmazkodását, a mély megfelelő összehúzódását, és ezáltal a szülés utáni vérzés csillapítását, a szoptatás megfelelő beindulását, a tejtermelés megfelelő beindulását. Ez egy olyan dolog, amit amúgy szoktak emlegetni, mint aranyóra, egy olyan dolog, amit császármetszés esetén nehezebb kivitelezni. Viszont itt megint csak visszatérnék arra, hogy nem szükséges megijeszteni azokat, akik mégis császármetszésen estek át. Mert az, hogyha ez nem történik meg, miért nem történhet meg, elméletileg megtörténhetne császármetszés alatt is, csak sokkal körülményesebb. Mert anyuka műtőben van, nem a szülőszobán, ami egy sokkal kontrolláltabb környezet. Anyuka steril mezőkkel van körbe takarva, mármint a hasa, ahol éppen a császármetszés történik. Ezért a bőr-bőr kontaktus már egy picit nehézkesebb, mert akkor nem tudjuk a steril mezőket levenni, és utána megint sterilen visszatenni. Tehát ez a bőr-bőr kontaktus elérése, vagy megvalósulása, ez gyakorlatilag nem az első pár, nem az első órákban történik, hanem azután, amiután anyuka visszakerül a megfigyelőbe, és akkor, mikor már kezd lábadozni a fájdalomcsillapítók alól, akkor tud először kontaktusba lépni a babával. De itt ismétlem, hogyha császármetszésnek egy megfelelő indikációja volt, amivel elkerültünk egy potenciálisan fatális következményt, akkor elfogadjuk azt, hogy ez később történik, és úgy gondoljuk, hogy rendben, elkerültünk egy nagyon rossz dolgot, örvendünk, hogy egyáltalán ilyen jó állapotban, hogy remélhetőleg elkerültük a rossz dolgokat. Akkor nem tevődik fel az a kérdés, hogy miért késik az aranyóra. De hogyha megint csak nem áldoztunk fel semmit, megint csak úgy történt a császármetszés, hogy igazából mi nem egy nagyon rossz dolgot akartunk elkerülni, nem egy életet veszélyeztető dolgot szerettünk volna elkerülni, csak egyszerűen kényelmesebbek voltunk, akkor lehet, hogy hiába mondtunk le, vagy nem hiába, de hogy úgy mondtunk le erről az aranyóráról, hogy nem adtuk meg az esélyét se.
Nyilván van, amikor indokolt a császármetszés, ezen nem vitatkozunk, de mi történik akkor, hogyha a császármetszés miatt most indokolt vagy nem indokolt esetben nem következik be az aranyóra, vagy mi lehet ennek a következménye potenciálisan?
Hát ez azért elég nehéz megjósolni. Inkább azt tudnám elmondani, és amit már mondtam, hogy mik ennek az előnyei, az, hogyha ettől megvonjuk a babát, én azért úgy óvakodnék, hogy akkor most fenyegessünk bármit, hogy vigyázat, mert akkor a baba autista, vagy nem fog majd, biztosan nem fog majd jól szopizni, vagy ilyen dolgok. Valóban, hogyha az aranyórát betartjuk, vagy, és ez megint csak nem azt jelenti, hogy akkor most pont rögtön szülés után, hát persze, igen, hogyha lehet, akkor pont rögtön szülés után feltegyük a hasára az anyukának, sőt, ott is maradjon egy órán keresztül, de ez ismétlem nem mindig kivitelezhető, még hüvei szülés esetén sem. De a minél rövidebb időn belül történő bőr-bőr kontaktus és szoptatás szülés után, az mindenképpen jobb, mint hogyha ez késik, vagy meg se történik.
Tehát, hogy nem törvényszerű az, hogy az aranyóra késése vagy elmaradása befolyásol valamit, tehát, hogy nincs itt egy közvetlen korreláció és egy biztos 100%-os összefüggés.
Igen, én azt hiszem, hogy például a szoptatás sikeressége az nem csak ezen múlik. De ez is lehet egy olyan tényező, ami elősegíti azt, hogy ez sikeres legyen.
egy másik aspektust is vizsgáljunk meg. Áprilisban ugye a fővárosban, Bukarestben jelentek meg plakátok, amelyek a császármetszés visszaszorítását népszerűsítették. Szakorvosként ön hogyan értékeli ezeket? Megjegyzem azért azt is, hogy a plakátok el lettek távolítva rá két hétre, miután kihelyezték őket, tehát relatív kevés időt voltak kint, viszont az idő alatt is nagyon sok ember láthatta őket.
Igen, itt érdemes megemlíteni azt, hogy ezeken a plakátokon pontatlan információk voltak, és itt enyhe kifejezés az, hogy pontatlan, tehát, hogy olyan plakát is volt, amin az szerepelt, hogy aki császármetszéssel született gyerekek genetikailag megöröklik azt, hogy majd amikor ők szülnek, akkor nem fognak tágulni, illetve nagyobb eséllyel fognak majd császármetszéssel szülni, ami nevetséges. Tehát ebből a szempontból abszolút megértem azt, hogy ezek a plakátok el lettek távolítva. Viszont maga a probléma, hogy miért ilyen magas Romániában a császármetszések aránya, az valós probléma. Ami lehet, hogy sok más módszerrel, mint ez a kampány.
Tehát, hogy nem álhírekkel és téves információkkal, megtévesztő tartalmakkal kell a magas arány ellen
küzdeni. Pontosan, hanem ennek teljesen más módszerei kellene, hogy legyenek.
Még én visszatérnek egy gondolat erejéig a gyakorlatra, tehát itt elhangzott a steril mező, amivel le van takarva az anyukának a hasa, elhangzott a műtő, ami egy kontrollált környezet, de mégis lépésről lépésre akkor hogyan néz ki ez a császármetszés? Tehát beviszik anyukát a műtőbe, letakarják a steril mezőkkel, és mi történik e között és a között, hogy kint van a gyermek?
Hogyha nagyon az elejétől akarjuk nézni, és mondjuk idő is rendelkezésünkre áll, akkor azt mondom, hogy anyukát ki kell vizsgálni, tehát egy laborvizsgálatra van szükségünk, vérvizsgálatra, ahhoz, hogy mondjuk eldöntsük azt, hogy milyen fajta műtéti fájdalomcsillapítást alkalmazunk. Szükség van egy állapot felmérésre, vérnyomás, pulzus, testőmérséklet, stb. Felmérésre az anyukáról. Természetesen a szülészeti vizsgálat, a szülészeti státusz meghatározása, vannak-e fájások, milyen a tágulás, milyen a magzat elhelyezkedése, milyenek a magzati szívhangok, milyen a magzati állapot, és így tovább. És persze, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amikor mondjuk nincs feltétlenül idő mindent ezek közül elvégezni, akkor vannak olyan helyzetek, amikor ezek nélkül is rögtön szaladunk a műtőbe. De amikor van idő ezekre, akkor ezeket a lépéseket mind végigjárjuk. Anyukának miután beállt az érzéstelenítés, vagy vizeletszondát helyeznek be, és gyakorlatilag ez után történik a sterilmezők felhelyezése, miután lefertőtlenítettük a műtéti területet, sterilmezőket felhelyezzük, előkészül a csapat, bemosakodik a csapat, felöltözik, felhúzzák a kesztyüket, és akkor onnantól kezdődik maga az igazi műtét. A metszést azt általában alhasi vízszintes metszésben, úgynevezett Pfannenstiel metszésben végezzük, és szikével ezek után a hasfalat nyitjuk meg a rétegeiben, bőr alatti zsíros kötőszövet, bőnye, izmokat szétválasztjuk, behatolunk a hashártyán, lokalizáljuk gyakorlatilag a méhet, megnézzük azt, hogy hol található a vízhólyag, megnézzük azt az úgynevezett méhnek a szegmentáris részét, ahol a metszést el fogjuk végezni, tehát ez a méhnek a méh száj fele eső része, tehát a méhnek az alsó szegmentális területén végezzük a metszést, szintén szikével, majd ujjakkal széthúzzuk a heget, és akkor onnantól kezdődik a magzati előfekvő rész kibuktatása, illetve gyakorlatilag a magzatnak a megszületése, azután ellátjuk a köldökzsinort, illetve a magzat ezzel a lépéssel a neonatológus kezébe kerül, ők megvizsgálják, mi pedig tovább haladunk a műtéttel, megvárjuk, míg eltávozik a placenta, vagy utána nyúlunk, leválasztjuk és kivesszük a méhből a placentát, a méhlepényt. Miután ez megtörtént, akkor általában leellenőrizzük azt, hogy a méhüreg az teljesen kiürült, és utána történik a méhsebb bevarrása, tehát az a lyuknak a bevarrása a méhen, ahol a babát kivettük. Több technika van, de leggyakrabban egy rétegben varjuk a méhet tovafutószállal, és ezután következik az úgynevezett hemosztázsítás, vérzéscsillapítás, hogyha nincsen vérzésünk, akkor zárjuk a hasüreget, ugyanúgy rétegenként, hasártya, bőnye, illetve bőr.
Mennyi ideig tart egy császármetszés optimális esetben, illetve sürgősségi esetben, tehát amikor tényleg sietni kell, és rohannak be a műtőbe az éppen szülés előtt álló hölgyel?
Igazából azt javasolják, hogy amikor sürgősségi császár van, akkor persze lehetőleg gyorsabban, de általában 20-30 perc alatt a magzat ki kell kerüljön. Konkrétan attól a pillanattól kezdve, hogy mondjuk megvágjuk a bőrt, onnantól kezdve azért percek kérdése is a maga már meg is születhet. Itt az a kérdés, hogy mennyi idő telik el addig, ameddig vághatjuk a bőrt.
Most akár indokolt, akár indokolatlan császármetszésről beszélgetünk. Van valamilyen sarokszám, hogy hány ilyen beavatkozást lehet biztonságosan, minimális kockázattal, kisebb kockázattal elvégezni, tehát hogy nem lesz baj akár a mével, akár más testrésszel, szervel?
Az orvostudományban sajnos sarokszámok nem nagyon vannak, habár állandóan arra törekszünk, hogy sarokszámokat adjunk meg, de itt sajnos erről nem beszélhetünk. Ezt úgy kell felfogni, hogy minden egyes császármetszéssel nő az esélye a szövődményeknek, komplikációknak. Ezek lehetnek a terhességre, tehát egy következő terhességre vonatkozó komplikációk, és itt beszéltünk már a méhruptúráról, vagy méhszétválásról, hegszétválásról. Beszéltünk a kórosan tapadó lepényről. Viszont egy következő császármetszés, tehát minél többször megyünk be egy hasba, műtét szempontjából is ez nem muszáj császármetszés legyen, egyre nehezebb lesz oda visszamenni, egyre több lesz ennek a fibrózisnak következtében, összenövéseknek a következtében, egyre nehezebb lesz felismerni az anatómiai támpontokat, és egyre nagyobb lesz az esélye annak, hogy olyan szerveket sértünk meg azáltal, hogy nem tudunk jól tájékozódni a hasban, mert ezeknek az összenövéseknek a hatásaként nehezen ismerjük fel, vagy nehezen közelítjük meg azokat a területeket, ahol mi ahol nekünk dolgunk lenne. Ezért nő a vízhólyag sérüléseknek az esélye, nő a vérzésveszély, nő a bélsérüléseknek az esélye.
Összegezzünk akkor, szakorvosként hogyan vélekedik mindent egy kalap alá véve a császármetszésről, mikor tudja ajánlani, és mikor ellenezni?
Igen, mindenképpen azt emelném ki, hogy mi az indok arra, hogy császármetszést végezzünk. Tehát nincs olyan, hogy én nem gondolok erre feketén-fehéren, hogy én akkor a hüvelyű szülést támogatom, és azt szeretném, hogy mindenki hüvelyű úton szüljön, vagy fordítva. Itt igazából arról van szó, hogy császármetszést végezni akkor kell, amikor erre megfelelő indoklás van. Ez az indoklás általában életmentés, és azon kívül pedig én személy szerint támogatom a hüvelyi szülést, mert ez a fiziológiás formája a szülésnek.
Legyen akkor ez az árszó, ifjabb Kis Szilárd Leó nőgyógyász szakorvos, köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!
25 éve az ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában.